Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Befejezte 6 hónaposra tervezett, végül 10 hónapig tartó küldetését a magyar ATL-1 űrszonda, amely egy különleges hőszigetelő anyag tesztjét hajtotta végre a világűrben, majd a Föld légkörébe visszatérve elégett. Temesi Ottó Hal a műholdat készítő Hájon Kft. Kutatásfejlesztési igazgatójával beszélgettem.
Egy anyagtudományi kísérlet és tesztelés egy új anyagcsaládnak történt fenn ezen a műholdon. Ezzel a céllal lett ez az egész műhold megtervezve, létrehozva, megépítve. És volt egy alapvető pálya élettartam a pályamagasság alapján, ami nagyjából egy 5-6 hónapos intervallum volt a kezdetekkor, és ezen az időn belül végzett méréseket ezzel az anyaggal kapcsolatban a műholdon található szenzorrendszer.
Mi volt ez a bizonyos anyagtudományi kísérlet?
Egy új szigetelőanyagcsaládot teszteltünk, jelen esetben egy nagyon érdekes módszerrel, egy nagyon speciális területen, az űrkutatásban ezen a területen használható, illetve használt akkumulátoroknak egy temperálására, szigetelésére használtuk ezeket az anyagokat. Ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy közel egy milliméter vastagságban bevontuk a fedélzeti akkumulátorokat, és a rajta elhelyezett hőellenállásokkal folyamatosan monitoroztuk azt, hogy a valós világűri környezet hidege az hogyan jelenik meg az akkumulátor vonatkozásában, megjelen mennyire szigetelnek ezek a rétegek, ilyen vékonyan.
Mennyivel jobbak, hatékonyabbak ezek a szigetelő rétegek, mint az eddig használtak?
Azt tapasztaltuk a mérések alapján, még folyik egyébként a kiértékelése az adatoknak, hogy azért jól vizsgáztak ezek az anyagok, tehát az eddigi vagy a referenciaként használt szigeteléshez képest azért alhangon 20-25-30%-ot is meghaladóan jobb volt a szigetelő képességük. Leginkább, ugye most itt alacsony hőmérsékletről beszélünk, de ez az anyagcsalád jóval magasabb hőellenállási képességgel rendelkezik, tehát jóval nagyobb hőmérsékleten is lehetne őket használni. Nyilván ez most itt nem volt releváns, de ha azt mondom, hogy akár 1500-1800 fokon is alkalmazhatók ezek az anyagok, akkor azzal, hogy fölkerült a világűrbe, és megszereztük ezáltal az űrminősítést, így újabb területek nyíltak.
Miért fontos az űrben az akkumulátorok hővédelme?
Igazából nagyon egyszerű a dolog, mert minél hidegebb van az akkumulátor élettartam, annál rövidebb, sőt, mi több az üzemi működés a benne található kémiai folyamatok kapcsán is egyre gyengébb. Tehát attól a hidegtől, ami a világűrben található, mindenképp célszerű ugye szigetelni. Vagy fűtik az akkumulátorokat, jelen esetünkben ugye ezt nem lehetett megoldani, mert nagyon pici műholdról van szó, így a szigetelés volt a másik módszer, amivel meg tudtuk ezt oldani, mert azért 0 fok alá csökken egy akkumulátor üzemi hőmérséklete, az már jelentős degradációt és stabilitás veszteséget.
Említette ezt az űrminősítést, ez a gyakorlatban mit jelent? Együtt dolgozhatnak majd a jövőben mondjuk az Európai űrügynökséggel, vagy meg kell pályázni egy-egy projektet? Vagy önöket keresik meg azzal, hogy hadd használják ezt az anyagot? Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
A gyakorlatban több módszer van, amúgy is ugye van ebben a rendszerben egy tagság, ebben a tagsággal rendelkezünk. Az űrminősítés igazából azt jelenti, hogy azzal, hogy fölkerült a világűrbe, működött, erről adataink vannak, ez innentől kezdve egy úgymond tacepau, el van fogadva az, hogy igen, ez valós világűri környezetben is megállja a helyét, hiszen nagyon szigorú előminősítő feltételeknek kellett megfelelni ahhoz, hogy egyáltalán fölmehessen. Egyáltalán lehessen arról szó, hogy a műhold úgy, ahogy van, fölmehet, és ezek között különböző rázótesztek, baking tesztek, tehát olyan tesztek, amin így az anyag a belépő feltételekkel rendelkezik. A kérdés második részére pedig az a válasz, hogy ez az anyaggal bizonyos funkcionális feladatokra fel tudjuk venni a kapcsolatot a partnerekkel, vagy akár az űrkutatási szervezetekkel, és mondhatjuk azt, elindulhatunk azon az úton, hogy van egy ilyen anyagunk, amelyet ilyen és ilyen területekre javasoljuk, hogy lehet használni, mert ennyivel és ennyivel jobb, és ennek megfelelően rajtunk áll az, hogy melyik projektben, ez lehet pályázati vonatkozású, lehet egyenes megkeresés, bármelyik verzió élhet, és ami nagyon fontos, hogy ugye ezek folyamatban vannak, de most gyakorlatilag a félüzemi gyártás technológiát fejlesztjük, hogy minél nagyobb mennyiségben tudjuk a gyakorlatban mi hamarabb előállítani.
Az űr felszerelésekkel kapcsolatban a hatékonyság egyik legfontosabb eleme a súly. Könnyebb-e ez az anyag, mint a korábban használt, hőszigetelése talán kevésbé hatékony anyagok?
Azzal, hogy a nanotudományok, a nanotechnológia nagy forradalma elindult, és az utóbbi 10-15 évben sorra tudjuk az anyagot módosítani, befolyásolni, alakítani nanoméret tartományban. Ezzel az a következmény is együtt járt, hogy új tulajdonságok megjelennek. Például jelen esetben azzal, hogy egy nagyon nagy porozitású anyagról van szó, ez egyen azt is jelenti, hogy jóval könnyebb, mint az alapanyag. Ugye itt beszélünk 20-30-50-60 vagy akár 70%-os porozitás, ez annyit jelent, hogy ennyivel kisebb a tömege az anyagnak. Hiszen ezekben a pórusokban maximum nitrogén található, semmi más.
Az űrben tesztelték, és ahogy említette, űrminősítést is kapott ez a bizonyos anyag. A Földön használható-e ez a szigetelő anyag?
Hogyne, számos kísérlet és teszt van folyamatban jelenleg is. A Földön földi körülmények között elsősorban speciális magas hőmérsékletű feladatokban teszteljük ezt az anyagot. Ez alatt értem az 1500 vagy a fölötti hőmérséklet tartományokat, mert ez az anyagcsalád szerkezetét tekintve egy világújdonság, és ebből kifolyólag nagyon komoly lehetőségek vannak az anyagban.
Alapvetően miből van ez a szigetelő anyag?
Ez az anyagcsalád alumínium oxidból van, és az a különlegessége, hogy az anyag rendkívül nagy porozitású, tehát a porozitásból is egy olyan mérettartományban, amit úgy hívunk, hogy nanopórusok, tehát nanomérettartományban található meg ez a porozitás, ami jelentős tulajdonság bővüléssel járta az anyagcsaládot illetően.
Az ATL egy műholdat eredetileg kb. 5-6 hónapos, egy fél éves időtartamra tervezték. Mennyit volt fent az űrben, mennyit dolgozott, és mi lett a sorsa?
309 napot volt fent, 10 hónapot, ami nagy öröm volt számunkra, hiszen a tervezett élettartamon fölül minden egyes nap, amit tovább volt fenn, az nekünk plusz adat, plusz információ, és nem beszélve arról, hogy ez a jelentős többletidő amúgy is egy nagyon nagy nyereség volt. És ugye, ahogy a pálya során csökkent a földfelszíntől mért magassága, egy 1200 kilométeres magasságba pedig drasztikusan beesik a műhold, és a légkörben elég, amúgy sem volt ugye nagy méretű.
Hogyha ATL-1, akkor elvileg lesz ATL-2 is, lesz-e folytatás, mik a tervek?
Így van, folyamatban vannak a tervezések, további űrkutatási kísérleteket és űripari teszteket tervezünk jelenleg, 3 projekt van tervezés alatt, különböző szakmai vonatkozásokban, van, amin tervezünk továbbra is kísérleteket és teszteket, illetve olyan megoldásokat is szeretnénk kivinni a világűrbe, ami az űrszemét kérdésre bizonyos vonatkozásban adhat választ. Ezek most tervezés alatt vannak, a jövő évben készül el úgy a tervek, hogy a teljes kutatásfejlesztési projekt indítható legyen.
Szigma, a holnap világa.
A 20. századi francia-magyar irodalmi kapcsolatokról írt tanulmánykötetet az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, aki posztdoktori kutatásának eredményeit foglalta össze az En Nemzetem külhoni híresora című kötetben. Újváriné dr. Tüskés Annával beszélgettem.
Az En Nemzetem külhoni híres sorsa, ez egy idézet Gara Lászlótól, aki ugye a magyar irodalomnak a nagykövete volt 1920-as évektől egészen haláláig 1966-ig. Egész életében ezen munkálkodott, hogy olyan francia költőket, írókat szervezzem maga köré, akik szívesen és érdeklődéssel fordítják a magyar költők műveit franciára.
Alapvetően a 20. századról beszélgetünk, majd egy picit nézzünk vissza, hogyha megengedi. Ugye a 19. században, a 20. század elején tulajdonképpen a francia volt bizonyos körökben a társalgás nyelve, a magyar írók jártak ki Párizsba. Picit nekem egy oldalonnak tűnik ez a kapcsolat, de valóban egy oldalú volt, és hogy alakult utána? Miért veszett el ez a vonal, ha elveszett?
Nem volt annyira egyoldalú ez a kapcsolat, hiszen francia költők, írók, mi fordítók is jöttek Magyarországra. Például François Gachot 1924-ben nyelvi lektornak jött az Ötvös Kollégiumba tanítani, és egészen 1949-ig itt maradt Magyarországon. Alapvetően, amire rákérdez, hogy megszakadt ez a francia kapcsolat, ez a II. Világháborúra vezethető vissza, akkor eléggé megszakadtak a kulturális kapcsolatok a két ország között. Ezt 1946 és 48 között I. és Gyula próbálta meg feléleszteni, egy magyar érdekeltségű lapot próbált újraindítani Svájcban. Ez azonban az itthoni anyagi támogatás hiányában megszakadt, és 1949-től a francia diplomácia jelentős részét eltávolították az országból, és egészen 1960-as évek elejéig ez a francia-magyar kulturális kapcsolat tetszhalott állapotban volt.
A disszidált vagy emigrált magyar írók, költők mennyire tartották a 20. században célpontnak Franciaországot, adott esetben Párizst?
Hát már a 20. század első-második évtizedében a legfontosabb központ volt a magyar költők, festők, képzőművészek számára Párizs. Itt Gara Lászlót szeretném megemlíteni, aki 1922-ben fejezte be a tanulmányait a Lónyay utcai református gimnáziumban, és miután nem tudott Magyarországon felsőoktatásban tovább tanulni, újságíróként Párizsban próbált szerencsét. Ott ismerte meg későbbi feleségét, Nathalie Garát, aki lengyel származású volt, és 1966-ig ott élt feleségével és családjával. Ő volt az a személy a kulturális kapcsolatok terén, aki a 20. század második negyedében a legtöbbet tett a magyar irodalom franciaországi közvetítésért. Már az 1930-as években Márai Sándor egyik legényét lefordította franciára, azután 1962-ben pedig egy nagy magyar költészeti antológiát szerkesztett francia nyelven. Ez volt a legnagyobb és első bemutatkozása a magyar költészetnek Franciaországban.
Mennyire voltak kölcsönösek a műfordítások? Ugye a 19. századi francia irodalom legjavát lefordították magyarra. A franciák mennyire találkozhattak a magyar irodalommal a saját anyanyelvükön?
Nem csak, hogy le van fordítva magyarra a legtöbb francia 19.-20. századi mű, hanem 20-30 évenként újra is kellett fordítani, hiszen a fordítások elavulnak. És akkor a kérdésének a második felére pedig úgy tudok válaszolni, hogy a legismertebb magyar írók, költők azok lettek Franciaországban, akik az életük valamelyik periódusába kiköltözni kényszerültek. Arnóti Krisztina, Köszler Artúr, Orci Emma, Gáspár Lóránt, Kristóf Ágota, ők a legismertebb magyar írók vagy magyar származású írók Franciaországban a 20. században.
Franciaországban a 20. század második felében voltak baloldali mozgalmak, amelyek keresték a kapcsolatot a vasfüggöny másik oldalán lévő blokk országaival, így Magyarországgal is. Az irodalomra jellemző volt-e ez a kapcsolatkeresés?
Igen, erre egy író életútjával szeretnék válaszolni. Rab Gusztáv munkásságának második fele jól példázza azt, hogy mennyire nagy volt az érdeklődés a vasfüggönyön inneni világ iránt. Rab Gusztáv 1958-ban távozott Magyarországról feleségével, a Párizstól 80 kilométerre lévő Dreux-ben telepettek le, és két regénnyel a bőröngyében utaztak ki. Az egyik az Utazás az ismeretlenbe az 50-es évek elejé kitelepítésekről szól. Amint megérkezett Franciaországba, egy hónapon belül szerződés volt a regényének a kiadására. Franciául és egy év múlva angolul is megjelent ez a regény. Tehát nagyon fontos volt a nyugat-európaiak számára, hogy mi is történik itt a keleti blokkban.
A beszélgetésünk elején említette I. és Gyulát, az ő megjelent naplóiban is számtalan utalás van Franciaországra, francia kollégákra. I. és Gyula mennyire volt kulcs szereplő abban, ugye a korszak kiemelt költőjéről, írójáról beszélünk, mennyire volt szerepe abban, hogy ez a francia-magyar kapcsolat életben maradjon?
elsődleges szerepe volt. 1946 és 48 között végzett kultúrdiplomáciai tevékenysége látszólag ugyan kevés eredményt hozott, de a 60-as évek első felében újra tudott ő is külföldre utazni, elsősorban Párizsba, és az ő színdarabját a Kegyencet bemutatták például Párizsban, és a Mara László közvetítésével neki is verses kötete jelent meg franciául.
A könyvében külön fejezetben foglalkozik Nemes Nagy Ágnessel. Ő hogyan köthető Franciaországhoz?
Úgy köthető Franciaországhoz, hogy ő először is nagyon jó francia nyelvi és kulturális alapokkal indult el a Bármadas Református Leánygimnáziumból, és aztán ez a gimnázium már lehetőséget biztosított arra, hogy irodalmi szakkörben például franciául drámát adtak elő az ott tanulók, aztán cserediákokat hívtak meg, és a második világháború után Nemes Nagy Ágnesnek pár évre sikerült bekapcsolódnia egy pár hónapos külföldi tanulmányút során a nyugat-európai irodalmi vérkeringésbe, és a 60-as években folytatódott ezen irányú tevékenysége. 1962-től több alkalommal járt külföldi felolvasóesteken, nemzetközi íróköltő találkozókon, Belgiumban és Franciaországban, és folyamatosan jelentek meg versei előbb francia, majd angol fordításban.
Ezeken a külföldi utakon a magyar íróknak, költőknek mennyire volt lehetőségük találkozni az ottani írókkal, költőkkel, akár a franciákkal, akár azokkal a magyarokkal, akik ott éltek kint?
A franciákkal jobban volt lehetőségük, hiszen azt előre megszervezték nekik, hogy találkozhassanak ezen alkalmakkal, rádió, illetve tévéfelvételeket is készítettek velük. Hogy az emigráns magyar írókkal mennyire tudtak találkozni, erre viszonylag kevesebb írásos forrás áll rendelkezésre, de egy-egy dedikált könyv erről is tanúskodik a hazajött költők-írók könyvtárában.
Kint élő magyar írók mennyire voltak bizalmatlanok? Például Faludi György is arról ír, hogy azért annyira nem kereste a Magyarországról érkezőket. Márai Sándor egyenesen elhatárolódott tőlük, mondjuk nem Franciaországban élt, hanem Olaszországban és az Egyesült Államokban, de alapvetően mennyire zárkóztak el a kint élők a Magyarországról érkezőktől?
Hát ugye a kint élő emigráns magyar írókat is folyamatosan megfigyelték, erre több esetben vannak konkrét bizonyítékaim, és hát valószínűleg ezért is voltak bizalmatlanok, hiszen a Magyarországról jövő költők, írókról se tudhatták biztosan, hogy vajon milyen céllal, milyen információs közeggel rendelkeznek otthon, és kiknek kell beszámolniuk.
A vasfüggöny lehultával változott a francia-magyar irodalmi kapcsolat?
Igen, 1989-90-től kezdve megélénkült a műfordítások, könyvkiadás terén tapasztalható kölcsönös ismerkedés a két kultúra között. A 1990-es évektől reneszánszát éli Márai Sándornak az irodalmi munkássága Franciaországban. A franciák nosztalgiát éreznek a márai műveiben ábrázolt polgári világ iránt, és 2018-ban az ő naplóiból válogatott kötet bemutatóján vettem részt Párizsban, és több százas tömeg vett részt ezen a könyvbemutatón. Óriási élmény volt számomra, hogy azt láttam, hogy érdeklődnek a franciák a magyar irodalom iránt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.